Akkor egyszerre tisztán láttam. Valamennyien bele vannak keveredve. Nem csak valószínűtlen, hanem egyszerűen lehetetlen, hogy véletlenül kerüljön össze egy vasúti kocsiba az Armstrong ügynek ennyi szereplője. Itt nem a véletlen dolgozott, ez tervszerű volt. És eszembe jutott Arbuthnot ezredes megjegyzése az Esküdtszék intézményéről. Az esküdtszéknek 12 tagja van. A kocsiban 12-en utaznak, recsetten 12 sebet számoltunk meg. És már is meg tudtam magyarázni a legkülönösebb dolgot, azt, hogy miért utazik ez a különös társaság. Isztambulból Kaléba ebben az elhanyagolt évszakban. Recset elkerülte a megérdemelt büntetést Amerikában, pedig vitathatatlanul bűnös volt. Magam elé tudtam képzelni ezt a különös esküdtszéket. 12 önjelölt esküdtet, aki halálra ítéli, és a körülmények kényszerítő volta miatt személyesen ki is végzi Recsettet. És mihelyt ezt elképzeltem? Minden tökéletesen rendeződött az ügyben, mert ez a kirakójáték tökéletes volt. Mindenki ragyogóan játszotta kijelölt szerepét. Meg volt szervezve, hogyha valakire terelődik a gyanú, valaki más vagy mások tisztázni fogják, és még jobban összekuszálják vele a szálakat. Hardman vallomása azért volt szükséges, nehogy egy kívülállóra terelődjön a gyanú, aki esetleg nem tud alibit igazolni. A Kali kocsi utasait pedig nem fenyegette veszély. Vallomásuk minden apró részletét előre kidolgozták. Nagyon ügyes volt ez a kirakójáték. Minden új elem még nehezebbé tette a megoldás megtalálását. Barátom, Monsieur Buck mondta is, hogy ez az ügy teljességgel képtelen, és éppen ezt akarták elérni, de vajon mindent megmagyaráz-e a megoldás? Igen. A sebek jellegét is, hiszen mindegyiket más személy ütötte. A hamis fenyegető leveleket is, hiszen ezeket csak bizonyítékul készítették. Nyilván voltak valódi fenyegető levelek is, de ezeket McQueen megsemmisítette, és a hamisakat rakta a helyükbe. Hardman történetéről is, hogy őt Recsett fogadta fel, kiderült, hogy az első szótól az utolsóig hazugság. A rejtélyes, sötét kis ember nőies hanggal tökéletes leírás, hiszen egyik hálókocsi kalauzt sem hozza gyanúba, és férfira nőre egyaránt ráillik. A tőr használata is csak az első pillantásra meglepő, hiszen ez a célra legalkalmasabb fegyver. Mindenki használhatta, gyenge is, erős is, és hangtalan fegyver volt. Azt hiszem, bár nem vagyok biztos benne, hogy mindenki Hubbardné asszony fülkéje felől lépett be Recsett elsötétített fülkéjébe, és döfött. Senki sem tudta, hogy tulajdonképpen melyikük döfése végzett vele. Az utolsó fenyegető levelet, amelyet valószínűleg a párnáján talált meg Recsett, gondosan elégették. Mivel semmi sem utalt az Armstrong ügyre, nem terelődött volna a gyanú az utasokra. Megállapították volna, hogy a gyilkos út közben szállt fel a vonatra, és néhányan bizonyára látták volna, hogy ez a sötét kis ember nőies hanggal leszáll a Brody állomáson. Nem tudom pontosan, mi történt, mikor az összeesküvők látták, hogy a vonat behavazódása miatt tervüknek ez a része kudarcra van ítélve. Valószínűleg rögtön tanácskozást tartottak, és elhatározták, hogy mégiscsak megteszik. Igaz, hogy most már mindannyian gyanúba fognak keveredni, de erre is fel voltak készülve. Csak annyit tettek, hogy még jobban összekuszálták a dolgokat. Két tárgyat elhelyeztek az áldozat fülkéjében, a pipa szurkálót, ami Arbuthnot ezredesre terelte a gyanút, de neki volt a legjobb alibije, és az ő Armstrongnéhoz fűződő kapcsolatát lehetett a legnehezebben bizonyítani, és a zsebkendőt, ami Dragomirov hercegnére terelte a gyanút, őt pedig társadalmi helyzete, gyenge testi ereje, és a komorna meg a kalauz által igazolt alibije valósággal megtámadhatatlanná tette. A dolog teljes összekuszálására még egy hamis nyomot ötlöttek ki, a vörös kimonós hölgyet. Az ő létezéséről is meg kellett győződnöm. Valami neki esik az ajtómnak, felkelek, kinézek, és látom a távolban a skarlát vörös kimonót. De látta ezt a rejtélyes nőt más is, a kalauz, debenem kisasszony, McQueen jól összeválogatott kis csoport. Ráadásul egy jó humorérzékkel rendelkező utas az én bőröndömbe csempészte a kimonót, miközben én az utasokat hallgattam ki az étkezőkocsiban. Nem tudom eredetileg kié lehetett ez a ruhadarab, azt hiszem, hogy Andrényi grófnéjé, mert az ő csomagjában csak egy kis sifoncsodát találtunk, olyan díszeset, hogy inkább estélyi ruhának tartaná az ember, mint pontyolának. Természetesen mihelyt McQueen megtudta, hogy az elégetett levél egy része megmaradt, és éppen az Armstrong nevet tudtuk elolvasni, azonnal megmondta ezt a többieknek. Ettől fogva Andrényi grófné nehéz helyzetbe került, és a férje nyomban meg is változtatta az útlevelét. Ez volt a második bal szerencse. Minden esetre megállapodtak, hogy semmi közük az Armstrong családhoz. Tudták, hogy nincs módom ezeknek a tényeknek az azonnali megtudakolására, és azt hitték, hogy ilyen mélyen csak akkor vetem bele magam a dologba, ha komolyan gyanúsítok valakit. De még valaminél meg kell állnunk egy pillanatra. Ha az emlékezetem helyes, és tudtam, hogy csak ez lehet helyes, akkor a kalauz is bele van keverve a dologba, de hiszen akkor 13-an vannak, és nem 12-en. Ezúttal tehát nem azt kellett eldöntenem, hogy ennyi és ennyi emberből melyik a bűnös, hanem azt, hogy a 13 személy közül ki ártatlan. Lássuk tehát, hogy ki. Különös eredményre jutottam. Az a személy nem vett részt a gyilkosságban, akinek pedig a legtöbb oka lett volna rá. Andrényi grófnéra gondolok. A férje ünnepélyesen a becsület szabát adta, hogy a grófné egész éjszaka nem hagyta el a fülkét, és én hittem ennek a komoly eskünek. Úgy gondolom, hogy Andrényi gróf helyettesítette a feleségét. Ezek szerint Pierre Michel is egy a 12 közül. De hogyan magyarázhatom meg az ő szerepét? Tisztességes ember, hosszú ideje van a társaság szolgálatában, nem olyan ember, akit meg lehet vesztegetni, hogy segítkezzen egy gyilkosságban, vagyis neki is köze van az Armstrong ügyhöz. Ez azonban valószínűtlennek tetszett. Egyszerre csak eszembe jutott, hogy az öngyilkos szolgáló francia volt. Tételezzük föl, hogy ez a szerencsétlen lány Pierre Michel lánya. Ez mindent megmagyaráz, még azt is, hogy miért éppen ez a büntet színhelye. Kinek nem tisztáztuk még a szerepét? Arbuthnot ezredes, Armstrongék barátja volt, gondolom, együtt szolgáltak a háborúban. A komorna Hildegarde Schmidt. Az ő helyét könnyen megtaláltam az Armstrong házban. Lehet, hogy túlontúl falánknak fognak tartani, de ösztönösen megérzem a jó szakácsokat. csapdát állítok neki, és bele is esik. Azt mondtam, tudom, hogy jó szakács. Azt feleli, igen, kérem, mindegyik úrnőm azt mondta, hogy jó szakács vagyok. De hogyan jöhetnének rá a munkaadói, hogy jó szakács, ha komornaként alkalmazzák? Itt van még Hardman úr is. Biztos voltam benne, hogy nem szolgált Armstrongéknál. Csak azt tételezhettem fel, hogy szerelmes volt a francia lányba. Beszéltem is neki a külföldi lányok szépségéről. Megint csak bekövetkezett, amire számítottam. Elfutott a szemét a könyv. Bár ő azt mondta, hogy csak a hó vakítja. Nem maradt más hátra, csak Haberdné asszony. Hagy mondjam meg, hogy Haberdné játszotta a legfontosabb szerepet ebben a drámában. Ő volt a recset fülkéje melletti fülke gazdája. Könnyebben ráterelődhetett a gyanú, mint másokra. Alibije sem lehetett, mint a többieknek, ez is nyilvánvaló. Ennek a szerepnek, a kissé nevetséges, de nagyon is elhihető megszállott amerikai anya szerepének az eljátszásához művészre volt szükség. De hiszen volt is művész az Armstrong családban, Linda Arden, a színésznő. Poirot elhallgatott. Haberdné asszony megszólalt. Bársonyos, meleg, álmatag volt a hangja, egészen másmilyen, mint amit eddig hallottak tőle. Ezt mondta. Mindig büszke voltam a vígjátéki alakításaimra. Ostoba hiba volt az, amit a mosdószeres zacskóval elkövettem, folytatta. Hiába, mindig gondosan kell próbálni. Az idefelé vezető úton elpróbáltunk mindent. Úgy látszik, akkor páros számú fülkében voltam, nem gondoltam rá, hogy másutt a retesz máshol van. Megfordult a széken, és Poirotra merett. Most már minden tud, monsieur Poirot. Maga bámulatra méltó ember. De azt még maga sem tudja elképzelni, milyen szörnyű volt az a régi nap New Yorkban. A gyásztól majdnem elment az eszem, és a többieké is. Arbuthnot ezredes is ott volt. Ő volt John Armstrong legjobb barátja. Megmentette az életemet a háborúban, szólt közbe Arbuthnot. Lehet, hogy csak ugyan elment az eszünk, de elhatároztuk, hogy végre kell hajtani azt a halálos ítéletet, amely alól Cassettinek sikerült kibújnia. 12-en voltunk, azaz 11-en voltunk jelen, mert Suzanne apja természetesen itt volt Franciaországban. Először sorsot akartunk húzni, hogy ki tegye meg, de aztán ezt a megoldást választottuk. Azt hiszem, Antonio ajánlotta ezt a megoldást. Mary dolgozta ki a részleteket McQueen-nel. Hector imádta Sonját, a lányomat. Tőle tudtuk meg, hogyan intézte el Cassetti sok pénzzel azt, hogy felmentsék. Hosszú ideig dolgoztunk ezen a terven. Először is meg kellett találnunk recettet. Hardmannak végre sikerült. Aztán be kellett csempésznünk a szolgálatába Mastermant és Hectort, vagy legalábbis az egyiküket. Ez is sikerült. Utána tanácskoztunk Suzanne apjával. Arbuthnot ezredes ragaszkodott hozzá, hogy 12-en legyünk. Úgy érezte, hogy csak így rendjén való. Nem tetszett neki a tőr, de be kellett látnia, hogy ez felel meg legjobban a céljainknak. Suzanne apja beleegyezett. Suzanne volt az egyetlen gyermeke. Hector megüzente, hogy Recsett az Orient Express-el fog valamikor hazautazni. Mivel Pierre Michel éppen ezen a vonalon dolgozott, nem szalaszthattuk el a nagy alkalmat. És így legalább a gyanú sem terelődött volna valamilyen ártatlan kívülállóra. Természetesen tudott a dologról a lányom férje is, és ragaszkodott hozzá, hogy ő is vele tart az úton. Hector kimódolta, hogy Recsett a megfelelő napot válassza ki az útra, azt, amikor Michel szolgálatban van. A Kali kocsi valamennyi fülkéjét le akartuk foglalni, de egyet nem tudtunk, mert az már régóta le volt foglalva az egyik társaság igazgatójának. A mesebeli Harris úr természetesen csak képzelt személy volt, de kínos lett volna, ha valamilyen idegen betelepszik Hector mellé a fülkébe, és az utolsó pillanatban éppen maga jelent meg. Elhallgatott. Aztán így folytatta. Most már mindent tud, Monsieur Poirot. Mi a szándéka velünk? Ki kell derülnie mindennek? Nem varhatná az egészet az én nyakamba, egyedül az enyémbe? Szívesen beledöftem volna 12-szer is. Nem csak a lányom halálát okozta, meg az unokámét, meg a másikét, aki boldogan élhetne különben, hanem sokkal többekét. Sok gyereket elrabolt Daisy előtt, és még többet rabolhatott volna el azután. A társadalom szemében bűnösnek bizonyult. Mi csak az ítéletet hajtottuk végre. Ne rángassa bele a többieket, ezeket a derék, hűséges lelkeket, szegény Michelt, Merit és Arbuthnot ezredest, akik szeretik egymást. Csodálatos hangja betöltötte a zsúfolt kocsit. Bársonyos volt, mély, szívhez szóló, most is felkavarta a hallgatóságot, mint New Yorkban, a színpadon. Poirot a barátjára nézett. Maga a társaság igazgatója, Monsieur Buck, mondta. Mi a maga véleménye? Buck a torkát köszörülte. Nézetem szerint, Monsieur Poirot, az első megoldás volt a helyes, mondta. Igen, az első. Ezt a megoldást kell a jugoszláv rendőrség elé terjesztenünk. Miért megjelennek? Egyetért velem, doktor? A többi az ő dolguk.
Tökéletesen egyetértek, mondta doktor Konstantinos. Ami az orvosi szakvéleményt illeti, elismerem, hogy egyik-másik elképzelésem alig, hanem túlhajszoltnak bizonyult.
Maguk elé terjesztettem a megoldást, mondta Poirot. Most pedig tisztelettel távozom.